Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha igaz voltotok, nem bújja felül az írás tudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, de esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat üzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj előbb végül ki testvéreddel, csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülége. Amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! Mai estén Renner János vértanú családjáról szeretnénk néhány szót szólni, ennek kapcsán elmélkedni a családnak az eszményéről, úgy, ahogy az Isten megáldotta. A győri szemináriumban gyakran mondogatták, hogy Renneréknél nem közönséges a családi háttér, nem akármilyen szülei voltak. Az édesapa minden nap elment szentmisére. Minden nap elmondta a rózsafűzét. Igen, gyakran vallásos könyvek voltak nála, vonaton is, munkahelyen is ott volt az asztalán. Egy olyan világban, amikor ez egyáltalán nem volt előny, a hitét soha nem szégyelte. Nagyon is büszke volt rá. Egyszer valaki úgy fenyegetőleg mondta, hogy nem fél ettől, hogy két fia is papnak indult. Ő elmosolyodott, azt mondta, nem kettő, hanem három. Büszke volt arra, keresztényként hitben élhet, a fiai papok lesznek. Nem akármilyen volt a családi háttér Renneréknél. Az édesapa gyakran olvasott is a gyerekeinek vallásos könyveket. Annyira szimpatikusan, vidáman tette ezt, hogy a fiai mindig nagy örömmel hallgatták. Különleges ereje van az apa vallásosságának. A gyerek rendkívül sok mindent, főleg az élete első éveiben az édesanyától vesz át. A hangulatokat, azt, hogy jó lesz-e a szíve, lesz-e önbizalma, derűs ember lesz-e. A legalapvetőbb érzéseinket az édesanyánkon keresztül kapjuk. Egy idő múlva, 4-5 éves kortól kezdve, főként a fiúk életében rendkívül fontossá válik az édesapa. Főleg azokban a dolgokban, amik a családi otthon falaink kívül vannak. Például, hogy lesz-e egy gyerekben hazaszeretet? Tud-e becsületesen dolgozni? Igazmondó lesz-e, egyenes lesz-e a gerince, és hogy milyen lesz a világnézete, nagyon múlik az édesapán. Egy fiúgyerek láthatja az édesapját térdelni, láthatja megrendülni, lelkesedni. Ezen múlik, hogy milyes fajta hit, világnézet születik benne. Az édesapa család papja. Kell, hogy a vallásos életnek is forrása, mozgatója legyen. Nagyon fontos, hogy egy fiúgyerek ezt ne csak az édesanyától, ne csak a nagymamától hallja, hanem hallja az édesapjától is. Brenneréknél az édesanyja egy csupa szív, sugárzó asszony volt, és nagyon-nagyon segítőkész. Ezt talán kevesen tudják, főként a világháború után, nagyon sok szegény családnak segítettek. Különösen sok gyermekes családoknak. Titokban nyitott kisebb adományt adtak. A család hétvégente mindig együtt imádkozta a rózsafűzért. Ezt a három fiú vezette. Ez is kitörölhetetlen élménye volt a gyerekkoruknak. És amikor már kicsit nagyobbacskák voltak, a család mindig együtt ment gyónni. A két szülő és a három fiú mindig egyszerre élték át a megtisztulás csodáját. Kedves testvérek, vannak-e még ilyen családjaink, ahol havonta az egész család együtt gyónik, ahol az édesapa fölolvas a fiainak, figyel a lelki fejlődésükre, ahol esténként gyakran a rózsafűzért együtt mondják, ahol segítik a szegényt. Ha szeretnénk, hogy legyenek olyan ragyogó szemű fiataljaink, olyan ragyogó, tiszta tekintetű fiatalok, de amilyen Brenner János volt, akkor kellene, hogy legyenek ilyen családok, ilyen házaspárok. Mai estén egy néhány szót erről szeretnék mondani, hogy mi Isten álma a házasságról és a családról. A házasság egy hatalmas nagy igennel kezdődik. Két ember föltételek nélkül pazarló szeretettel egymásnak ajándékozza az életét. Olyan ez, mintha egy hófehér papírt ketten legalul aláírnának. Nem tudják még pontosan, hogy mire mondtak igent. Hogy hogyan alakul a másik jelleme. Milyen gyermekek fognak születni. Milyen betegségek jönnek. Hatalmas nagy önátadás ez, szerzetesi fogadalomhoz hasonló nagy odaszántság. Talán lehetne azt mondani, hogy egy gyarló, gyönge ember meg se érdemli azt, hogy valaki föltételek nélkül az egész életét neki ajándékozza. Persze hálás emberként jobb ezt fordítva átgondolni, én sem érdemlem azt egészen, ő nekem adta és nekem adja az életét. Ez az igen, amelyet az oltár előtt két fiatal kimond, nem csak annak a gyönge gyarló másik embernek szól, hanem szól mindenek előtt a Teremtő Istennek. Ebben az igenben benne van, hogy tudom, hogy a világ szeretetből lett. Isten szeretetéből van a nap, a hold, a csillagok, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok. Az én életem is ebből a szeretetből sarjadt. Akkor szép az életem, ha engedem, hogy rajtam is átáradjon a végtelen jóság. Akkor leszek boldog, ha sikerül odaadnom az életemet. Őt adta nekem az Isten, hogy szerethessen és szolgálhassam. Ami rajtam áll, az ő élete kiteljesedjen, azt mind meg fogom tenni. Ez igen, az Istennek kimondott nagybetű és igen is. Ebbe illeszkedik bele a kisebbik igen a konkrét másik embernek. A házasság egy hatalmas nagy igennel indul. Ebben az igenben ott rejtőzik a Teremtő Isten igenje, aki örök szeretettel alkotott meg mindannyiunkat, ki akarta, hogy legyünk. És arra teremtette az embert, hogy boldog lehessen, kiteljesedjen az élete. Jézus ezt mondta, azért jöttem, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Mindannyiunkat így álmodott meg, akart az Isten. Mindannyiunkra igent mondott, amikor a világra jöttünk. házastárs igénye, ennek az örökké isteni igennek a visszhangja, a folytatása. Két ember Isten szeretetének a jele, ajándéka, szentsége egymás számára. Az ő igényükben Isten igénye visszhangzik, aki azt mondja mindannyiunknak, örülök, hogy vagy, akarom, hogy legyél, akarom, hogy az életed kiteljesedjen. Egy szép házasságban szinte kézzelfogható módon jelen van végtelen örök isteni szeretet. Ahogy Gyökösi Endre mondta, egy szép házasság alapképlete ketten, hármasban. Kézzelfogható módon átéli ezt a házaspár akkor, ha imádkozik. Ha a családi otthon kapuit, ajtaját megnyitja fölfelé, beengedi az élő Istent. Gyerekkoromnak gyönyörű élményei, a közös esti imák. És mindig azt éreztem, hogy ilyenkor, mint egy titokzatos kéz, emelné föl a családunkat a felhők fölé. Egészen különleges békesség szállt ilyenkor be. Szinte a szüleim arcán látszott, hogy a napgondjait leteszik. Egészen más szemmel néznek egyenlőségre. Milyen nagy kegyelem egy családba behívni az Istent. Kedves szülők, a gyerekek legfőbb nevelője az Isten. A szülő a legjobbat a gyerekével adja, ha oda vezeti őt a Teremtőhöz. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog elérni a gyereke szívében, azt az Isten meg tudja tenni. Mennyire nagy áldás egy családba behívni az élő Istent. Nagyon sok házas ember szembesül a szerelem első hatalmas, gyönyörű élménye után azzal, hogy van ebben sebzettség, töredékesség is. Néha nagyon fájdalmasan éli át két ember, hogy mennyire kevés az, amit kapok, mennyire más, mint amiről álmodtam. Talán a házasság elején az fáj, hogy amit ő adni tud nekem, az mennyire kevés. Ahogy pedig érvelődik két ember, egyre inkább az fog fájni, hogy mennyire kevés, amit adni tudok. Mennyire szerettem volna őt boldoggá tenni. Hányszor ebben belebukom, hányszor képtelen vagyok őt szépen, teljesen, nagy lelkűen szeretni, szolgálni. Két ember újra és újra beleütközik a minden emberi kapcsolatban ott levő végességben, sebzettségben. Talán nagyon sokat segít a házasság titkának a megértéséhez egy gyönyörű bibliai jelenet. Azt halljuk, hogy egy alkalommal, amikor hatalmas tömeg volt Jézus körül, látta Krisztus, hogy nincs ennivaló, és azt mondta a tanítványoknak, ti adjatok nekik enni. De nekik sem volt tartalék ennivalójuk. És akkor odalépett egy kisfiú, akinek volt 5 kenyere és 2 hala. Nevetségesen kevés ennek a sok ezer embernek. De ez volt minden, ami annak a kisgyereknek volt. Ez bőkezően pazarlóan, mint odaadta. Talán ez a gesztus is indítja Jézus arra, hogy kenyeret adjon a gyereknek. Kedves testvérek, valami nagyon hasonló történne a házasságban is. Amit két ember egymásnak adni tud, az néha nagyon kevésnek tűnik. Olyan, mint az 5 kenyér és a 2 hal. Töredékes és sebzett. Az ember menthetetlenül véges, és véges a szerelme is, az alkalmazkodó képessége, az odaadása. Amit ember adni tud, az feltétlenül szükségképpen véges. De a két ember tudja ezt a keveset, amilyen van. Nagy lelkűen adni, bőkezően örömmel adni. és tudja örömmel, nyitott szívvel, hálásan elfogadni. Akkor ez a kevés Jézus kezei között csodálatosan megsokszorozódik. Hatalmas gazdagsággá lesz. A gyarló emberi szerelem színei alatt megjelenik Isten végtelen szeretete újra és újra. Csodaként, ajándékként újra és újra átélik az egységüket. Mennyire fontos házas emberként figyelni arra, ne a társamból akarjam kipréselni magam teljes boldogságát. Tudjam elfogadni azt, hogy véges, gyarló ember, és örömmel, hálásan tudjam fogadni azt, amit adni tud. Renner János vértanú szülei valahogyan így éltek. Mindenki így emlékszik rájuk, hogy soha közöttük veszekedés nem volt. Derűs emberek voltak, békés emberek. Amit adni tudtak egymásnak, az örömmel végezően adták, jó szívvel elfogadták. A gyerekek soha egyetlen pillanatra sem emlékeznek, amikor a szüleik között nagyobb feszültség lett volna. És ez sugárzott át a három fiúra is. Annak ellenére, hogy fiúk között gyakran adódik néha kisebb csata, ő családjukra ez sem volt jellemző. Ezt is nagyon sokan elmondják róluk, hogy soha a három fiú agresszíven nem viselkedett. Békésen, derűsen éltek örömmel. Ez látszik Renner Jánosnak minden fényképén. Gyönyörű, tiszta mosolya van, sugárzik belőle a békesség és az öröm, amit otthonról hoz. Egy hatalmas igennel indul a házasság. Nem elég azonban ezt az igent egyszer kimondani. Fontos, hogy kicsi igenekké változtassuk. Két ember azt az első igent nap mint nap újra kimondja. A másikat újra meghódítsa. Nem annyira szavakkal kell ezt újra kimondani, de úgy, hogy a másik érezze, hogy ma is engem választ, ma is meghódít. Mennyire fontos például, hogy a feleség tudja bölcsen jelezni a férjének azt, hogy minek örülök, és mi az, ami fájt. Rövid, világos mondatokkal tudja jelezni a lelkének az állapotát a férje felé, aki magától ezt soha nem fogja kitalálni. A feleség ezt nem tudja bölcsen jelezni, nagyon hamar kettőjük között valakit. Hogy a férj tudjon egy életen át udvarolni, energiát vinni a házasságába, ötleteket, fényt, sugározni tudja a felesége felé, örül annak, hogy ő a felesége. Nem egyszer s mindenkorra készül el egy házasság, azért rengeteget kell tenni. Egy szép házasság két embernek szinte ember fölötti melegművel, amelyben újra és újra kell, hogy beletegyék a szívüket. Rengeteg időt kell egymásra szánniuk. Boldog gyermekek ilyen szép házasságokból születnek. Egy gyereket elsősorban nem szavak nevelnek, hanem a szülők lénye. Amilyenek a szülők, az sugárzik át egy gyerekbe. És a legalapvetőbb dolog, ami a szülők életéből a gyermekeikre hat, ez a két szülő egymás iránti szeretete, a kapcsolatuk. Ez határozza meg egy otthon alap hangulatát. A gyereknek ez az első tapasztalata a világról és az életről. Ha egy gyerek azt élheti át otthon, hogy dolgokat ki lehet mondani, a másik megérti. Ha valami félre sikerült, nem tragédia. Túl lehet rajta lépni, meg lehet bocsátani. Lehet rajta mosolyogni. Ha azt látja, hogy a szülei boldogok, akkor egy kisgyerek azt éli át, hogy szép a világ, érdemes élni, kinyílik a lelke. Egy kisgyerek az kénytelen átélni, hogy fölösleges akármit is mondani. A másik úgysem érti meg. Mindenkiben óriási görcsök vannak. Minden szőnyeg alá van söpörve. azt látja, hogy a szülei boldogtalanok, akkor a gyerek is begörcsöl és megijed. Régi mondás, igaz, egy apa úgy szereti legjobban a gyerekeit, a gyermekei anyját szereti. Egy édesanyja úgy szereti legjobban a gyermekeit, a gyermekei apját szereti. Egy szép házasság a legnagyobb kincs a gyerekeknek. Olyan, mint a napfény, ami sugárzik rájuk. Egy elbeszélés szerint volt egy kolostor, amely évszázadokon át virágzott, rengeteg szerzetes élt ott, a tudományt és egyházi művészeteket gyönyörűen művelték, de aztán kolostor válságba került, egyre kevesebb szerzetes volt, a végén már csak 5 idős szerzetes élt a hatalmas épületben. Az apát nagyon aggódott, látta, hogy a kolostor meg vannak számlálva. Az erdőben, ahol a kolostor is állt, volt egy kicsike kunyhó, ahova néha kijött a városnak, a közeli városnak a bölcs öreg rabbia. A szerzetesek nagyon örültek is a rabbi közelségének, érezték a lelki kisugárzását, imádságát, mindig erőforrást jelentett a számukra. És egyik alkalommal az apát elment a rabbihoz, és megkérdezte, hogy nincs-e valami tanácsa, megkérdezte a kolostort. A rabbi csóválta a fejét, mondta, hogy az ő zsinagógája is egyre üresebb. A mai emberek nem igen hallgatnak a lélek hangjára. Nincs igazi tanácsa. Sokáig beszélgettek, még olvasták a Bibliát, imádkoztak. És hogy búcsúzkodtak, az apát még egyszer megkérdezte, hogy nincs mégis valami mondani való a számukra. A rabbi gondolkodott, végül csak ennyit mondott: a Messiás közöttetek van. Az apát nem igen értette, hazament, a másik 4 szerzetes izgatottan kérdezte, mit mondott az öreg szent életű rabbi. Mire az apát mondta, nem értettem pontosan, hogy mit akart mondani. Ezt mondta, hogy a Messiás közöttünk van. Ettől kezdve az 5 öreg szerzetes azt kezdte el vizsgálni, hogy melyikükben lakhat a Messiás. Kire gondolhatott az öreg rabbi? Teljesen más szemmel kezdték egymást nézni. Kutatták a másikban az Isten arcát. És lassan föl is fedezték. Néha, ahogy bevetért egy-egy turista vagy kiránduló a templomban, a kolostorban, felfigyelt arra, hogy milyen különleges légkör van itt. Szinte tapintani lehetett a tiszteletet, a jó akaratot. Annyira jó hangulat volt, hogy 2 hónappal később egy fiatal kopogtatott a kolostor ajtaján, kérte a fölvételét. Fél évvel később jött egy újabb, egy év múlva még egy, lassanként a kolostor megmenekült. Testvérek, ilyen jó lenne a családban is keresni Isten arcát, a házastársban, férjedben, feleségedben, szülőként, a gyermekekben, gyermekként, a szüleinkben. Mai estén határozzuk el, megköszönöm a házastársamnak azt, amit kaptam tőle. És fejezem ezt ki, el is mondom. Gondolkodom azon, hogy mi az, ami a házasságomban én rajtam múlik. Amit én tehetnék szebbé. Amit ő szenved esetleg az életének a gyengeségei miatt. Mit javíthatnák én az ő életén. Gyerekként pedig mindenki gondolkodjon el azon, hogy érzik-e a szüleim az, hogy hálás vagyok. Szeretem őket, ki tudom ezt fejezni, szállunk rájuk időt. Hálát adom Istennek, hogy szeretetre teremtett minket. És kérjük azt, hogy nagy lelkűen éressük a szeretet titkát.
jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Az Ima Urák liturgiája. Kompletórium következik.